Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, Mészáros Erika vagyok a mikrofonnál, mai vendégem Tótné Felföldi Zsuzsanna könyvtáros, akivel itt az áprilisi hónapban a költészet napjához kapcsolódva sok verset, de természetesen egyéb köteteket is fogunk önöknek ajánlani. Szeretettel köszöntelek.
Szervusz Erika, én is szeretettel köszöntelek, és a kedves hallgatókat is.
A legkisebb korosztályra szoktuk az ovisokkal kezdeni. Egy nagyon-nagyon különleges könyvet választottál, mert hihetetlen jól vannak összeválogatva a Válogatós című könyvben a versek, és ez egy picit már ugye a költészet napjához is kapcsolódik. Nézzük meg ezt az antológiát, hogy hogyan is áll össze.
Igen, a Válogatós című verses antológia vagy kötet, alcímében Óvodások verses kalendárium a hétköznapokra és ünnepekre. Ugye a kalendárium szóval már érzékeljük azt is, hogy egy időbeliséget is fogunk tapasztalni a verses köteten belül. Ezt a vers antológiát a Cerka Bella könyvkiadó jelentette meg, és számos vers téma található hónapok szerinti felosztásban, amelyek az óvodai évkörjeles ünnep vagy a néphagyományban megőrzött jeles napokhoz kötődnek, vagy egyáltalán a gyerekek hétköznapi tevékenységeihez kapcsolódnak. Találunk benne továbbra még keresztény ünnepkörrel, vagy más közösségi, családi ünnepi alkalmakhoz kapcsolódó verseket. Tulajdonképpen így áll össze maga az, hogy az antológiából miként lesz kalendárium.
Egy nagyon különleges és a mai gyermekirodalmat nagyon meghatározó kutató, Lovász Andrea szerkesztette ezt a könyvet. Hogyan válogatta össze a verseket?
A versek tartalmilag nagyon sokféléről szólnak, mint ahogy ugye ismeretes, hogy az óvodásoknak nagyon jó, hogyha minél több irányból az élet dolgait megismertetjük, és hát a versek kiválóan alkalmasak erre, például az időjárási jelenségekről, állat- és növényvilágról, egészség, étkezés, vagy fiúkorról és lányokról. Nagyon gazdag gyűjtemény, időrendi felosztása áttekinthetőbbé teszi, és könnyen használhatóvá teszi ezt a kiadványt. A kiadó ki is emeli az ajánlójában, hogy ez a gyerekeknek nagyon sokszínű nyelvi kalandjáték, a szülőknek egy minőségi versválogatás, és az óvónéniknek pedig kiváló oktatási segédanyaként is funkcionálhat.
Hogyan reagál a mostani generáció a versekre, hiszen ez egy nagyon komoly struktúra alapján összeválogatott kötet. Ugyanannyira szeretik ezeket a dallamos sorokat a mai gyerekek is, mint régen?
Természetesen, viszont ehhez nagyon fontos, hogy legyen olyan aktív szülő és kezdeményező szülő, aki ezt megmutatja nekik. Tehát olyan kisgyermek nincs, aki bejön a könyvtárba egész kicsiként, és ő azt mondja, hogy én verses kötetet szeretnék kölcsönözni, mert természetesen még nehezen tudják megfogalmazni, hogy mire is van szükségük, ezért nagyon fontos a pedagógusok, szülők, könyvtárosok, óvónénik jelenléte, akik irányítják, egy picit terelgetik ez irányba a gyerekeket, és azt kell, hogy mondjam, hogy most nagyon szerencséseknek mondhatjuk magunkat, illetve ez a generáció, mert kifejezetten nagyon jó irodalmi termés van, és hát a gyerekkönyveknek a reneszánszát élik a gyerekkönyvek, akár a kiadás tekintetében tartalmilag pedig igazán minőségiek, tehát elmondható róla.
Lovász Andrea, a gyermekirodalom kutató, vagyis a szerkesztő, hány alkotónak válogatta össze a verseit, és pontosan hány darab verset olvashatunk ebben a válogatásban?
Ez a válogatás a Magyar Nyelvű Gyerekköltészet versanyagának a legjavát tartalmazza. 70 kiemelkedő alkotó tollából születtek meg a versek, és 300 vers, picivel lehet, hogy több, de nagyjából így nagyságrendileg így lehet megfogalmazni. Ennyi vers vár a kötetben a felfedezése. Az alkotók között találunk klasszikus és kortárs szerzőket is egyaránt. Van Arany, Petőfi, Vörös Sándor, Kányádi, Lacfi, csak ez egy pár név felvillantásként ezekből a nagy 70 kiemelkedő alkotóból, és sok olyan alkotó verse is megtalálható itt, ugye ezért jók az antológiák, akiknek saját kiadású könyve egyáltalán nincs, mert lehet, hogy nincs olyan bő termése, vagy egyáltalán nem is ez a cél neki, hanem egy-két jó írása van, viszont a szerkesztő ezeketnek a megjelenítésre érdemesnek érezte, és beleválogatta ebbe a kötetbe. A szereplőknek és a szerzőknek a magas száma miatt elmondható, hogy ez a versantológia tartalmilag és hangvételében is nagyon sokszínű. Vannak nagyon könnyen követhető nyelvébe vagy képanyagában nagyon szép versek, de vannak nonsensnek hatóak is, vagy abszurd ihletésű költemények is benne. Mindezeket a nyelvi szellemesség, tényleg a szóviccek és a humor kapcsolja össze, és így tulajdonképpen nagyon jól megférnek ennek a kötetnek alapjain egymás mellett.
Óriási bázisból lehet tehát válogatni, hogyha valaki a Válogatós című kötetet a kezébe veszi, nem kell kutatni, mert nagyon sokféle és nagyon különböző, és úgy gondolom, hogy mindenhez passzoló verset találhatunk az óvodáskorúaknak. Köszönjük szépen, folytatjuk a nagyobbakkal, maradjanak velünk, kedves hallgatóink!
Vedd és olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban!
Folytatjuk a könyvajánlót Tótné Felföldi Zsuzsanna könyvtárossal, és most egy mese válogatás, egy mesekönyv következik 0-tól 99 éves korig, de erről a részleteket mindjárt elmondott Tamás Zsuzsa Mesék a teljességhez című kötetét fogod ajánlani. Egy picikét akkor nézzük meg ezt a könyvet.
A könyv szerzője Tamás Zsuzsa, ő költő, meseíró és szerkesztő, és ez a második megjelent könyve. Az első a Macska királylány 2013-ban nyert el az év gyermekkönyve díját, és az IBI díjas szerző mostani könyvét így és Julianna grafikus gyönyörű képei kísérik, és bár ugye említetted, hogy mesékről van szó, a szerző mesének üzenete viszont nem kifejezetten az ovisoknak szól, de ajánlható, úgy fogalmaz, egy életen át 0-tól 99 éves korig a család minden tagjának, mert nagyon értékes olvasmány. Ezt a kötetet 2014-ben egyébként a Naphegy kiadó jelentette meg. A címre egy kicsit kitérnék, ugye a teljesség, elmondható, hogy életünk során nagyon sokan törekszünk arra, egy fontos időszakunk biztos van ilyen, amikor törekszünk a teljességnek az elérésére. Ez a vágy inkább akkor erősödik fel, lehet jobban, amikor szülőkké válunk, és hát a tudásunkat, tapasztalatainkat szeretnénk átörökíteni a gyerekeinknek. Ebben a könyvben a főhős azért indul útnak, hogy felkeresse birodalma bölcseit, és segítségükkel, mesékkel töltse meg a teljességnek a könyvét. És a mesék a teljességhez így tulajdonképpen a szülővé válás, a szülővé érésnek a könyve. Ugye a könyv címe is arra utal és sejtett valamit, hogy itt egy komoly dologról van szó, és a szerző azt mondja, hogy teljesség nincs, de az arra való törekvés az maga az élet.
Nagyon-nagyon komoly dolgok vannak ebben a könyvben, úgyhogy mindenképpen érdemes kézbe venni. Nézzük meg, hogy hány mesét tartalmaz, és mi is tulajdonképpen maga a történet, ami végig megy ezen a könyvön.
A könyv 12 mesét tartalmaz, és ez sem véletlen műve, nagyon is tudatos szerkesztői választás. A 12-es szám erősen szimbolikus, és a mesei számnak is tekinthető, és a történet végére majd ki is fog derülni, hogy tulajdonképpen mi is ez a 12 mese, és hogy egyáltalán meg lesz-e ez a 12 mese, ahogy elindul a főhős megszerezni a meséket. A történetben egy mesebeli szituáció a kiinduló pont, egy mesei térbe helyezkedünk, adott egy érthetetlen okból síró kiskirálylány, akinek a bajára csak az hozhat gyógyét, hogyha a királyi könyvtárban található teljességkönyvének üres oldalai mesékkel telnek majd meg. Ehhez viszont ugye el kell indulni valakinek, mint a mesékben legtöbbször szokott lenni, és a király és a királyné tanácskoznak, a birodalom 12 bölcsének a segítségét kérik, és hát a király fog útra kelni, hogy egymás után felkeresse a bölcseket, begyűjtse a meséket, útközben természetesen nagyon sok kaland, veszélyt él át, de közben barátokat szerez és segítője is lesz, mint ahogy ez a jó mesékben szokott lenni, viszont a király képtelen meghívni birodalmának a 12. bölcsét, a tenger boszorkányát. És egy picit, hogy ugye mai ez a történet, van egy fordulópont, ami a kiömlött kakaóhoz köthető, ez mindent elront, és innen kezdődik az összes kaland, ami ezután a királyra vár, és tulajdonképpen a végén ki fog derülni, hogy maga a király az, akinek itt az egész jelenfejlődését mi végigjárjuk az ő kis útja során, és egy hatalmas belső utazásra hív akár saját magunk számára, akárha őt nézzük. Nagyon érdekes.
Azt hiszem, hogy mindenképpen érdemes kézbe venni, és hogyha már mesékről van szó, akkor nézzük meg, hogy a népmesékhez milyen kötődések és milyen kapcsolatok találhatók ezekben a mesékben.
Ez a könyv nagyon erős szállal kötődik a népmesékhez, onnan merített a szerző. A szereplők nagy része is, mondhatni, van benne a népmesékből is, de számos mai karakter is található benne. A mágikus mesevilágba repít, tündérmesei mesei elemeket is felfedezhetünk, és a népmesének a megidézése leginkább a népmesei szófordulatokba jelenik meg, ott mutatkozik meg. Ez a kortárs mesekönyv olyan jellegzetességeket hordoz, hogy a kerettörténetnek a két fő szereplője van, ugye a király és a királyné, és ők ebből a tündérmesékben ugye nekik ilyen uralkodói helyzetük, pozíciójuk van, azt megszoktuk, hogy ők egy trónszéken ülnek. Ehelyett ez a mi királyunk és királynénk a hétköznapi élet, szülői életét éli, tele van aggodalommal, szeretettel, és természetesen az egyetlen kislányunk boldogságát szeretnék valóra váltani, úgyhogy erről szól, és hát nagyon érdekes egyébként a könyvnek a felépítése, ugye említettem a 12 mesét, de a meséken belül is megvan osztva a történet, és ezt úgy fogalmazza a szerző, hogy ő szereti a történet a történetben szerkezetű elbeszéléseket, Ezt úgy kell elképzelni, hogy magában a mesében vannak verses mesei részek. A mesének a szerkezetét megtörik verses mesei részek, és ez egy nagyon érdekes jelleget kölcsönöz a történetnek, meg magának a könyv megjelenésének is, és ezekben a verses mesei részekben vannak a bölcseknek a tanácsai koncentráltan, és a nyelvezete is eltérő, arhaizáló, régies nyelvezettel szólnak, és rengeteg olyan bölcs tanácsal látják el a királyt, aki, hogyha ezt megfogadja, akkor segítségére lehet a továbbiakban.
Szóval, hogyha a jelenfejlődést és a teljességhez vezető utat szeretnénk mi felnőttek is egy picit átérni, akkor érdemes ezt a kötetet a kezünkbe venni, tehát Tamás Zsuzsa mesék a teljességhez. Nem sokára folytatjuk tovább az ajánlót, maradjanak velünk.
Vendés olvasd és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést, és amint a legelső blogban említettünk, ugye április hónap van, és ez a költészet napjához is kapcsolódik, úgyhogy most ismét egy verses kötet következik, amit mindenképpen érdemes kézbe venni. Az a cím, hogy Az apám kakasa. Miért ez lett a cím?
A kötet címe már sejteti, hogy valami nyelvi huncutságról, nyelvi játékról lehet szó. Hogyha azt mondom, hogy Petőfi Sándor anyám tyúkja, akkor már az előző feltételezés egyből érthetőbbé válik. Igen, ennek megszületett az anyám tyúkja mellé az apám kakasa. Mindez Lacfi Jánosnak a gondolataiból pattant ki, és ez lett a címadója ennek a különleges kötetválogatásnak.
Nézzük meg, hogy milyen tematika alapján készítették el a verseket. Ugye a két szerző, Lacfi János és Vörös István, egy egészen különleges és újszerű dolgot talált ki.
A könyv tematikája az, hogy adott egy közkedvelt klasszikus vers, és mellette pedig Lacfi János vagy Vörös István modern átirata szerepel, sokszor mind a kettő megjelenik. Én is azt gondolom, hogy ez hatalmas ötlet, és mindenképpen figyelmet érdemel a kötet, nagyon jól színesítheti a magyar órákat, vagy a családi összejöveteleket, és egyáltalán a verseknek a sokszínűségére nagyon szépen felhívja a figyelmet. Lacfi János és Vörös István átiratai nagyon méltó pár bizonyulnak ezeknek a klasszikus költők által megírt úgymond eredeti verseknek. Bravúrosan játszanak a rímekkel, ritmusokkal, tele vannak ötletekkel, természetesen új ihletésű szavakkal. Rácsodálkozhatunk nem csak a magyar nyelv dallamosságára, tényleg és gazdagságára, hanem a magyar észjárásnak az érdekességére is és egyediségére, mert tartalmilag nem változtatnak a versenet, ettől nagyon fantasztikus, mégis egy egészen más verset olvashatunk mai szóhasználatban, és természetesen a humorral és a rímeket megőrizve.
Ez egy nagyon nehéz kategória, de ahogy említetted, nagyon komoly és értéket hordozó az átirat is, hiszen szerintem őrületesen nehéz lett hozzányúlni egy vershez, és abból egy jó mostani verset ugyanolyan tartalommal megírni, tehát ehhez kellett két olyan karakter, mint Lacfi János és Vörös István. Mire lehet használni ezt a kötetet, hogyha már a kezünkben van?
Ugye ez a kötet kiválóan alkalmas játékra, családi együttlétekre, irodalomórák színesítésére, vagy például mi is a könyvtárba táborok alkalmával kiválóan tudjuk használni. Lehet játszani olyan módon is, hogy ugye tulajdonképpen a nemzedékeket köti össze, a generációkat összekötéseként is funkcionálhat, élményt ad nagyon sok generáció számára. Az idősebb generációnak azért, mert újraolvassa ezeket az örökzöldeket, a mai gyerekeknek pedig azért, hogy az új verziót is megtekinthetik a réginek a tükrében, és tulajdonképpen lehet olyat is játszani vele, hogy a klasszikus versekre ráismernek-e a gyerekek, vagy az új versből következtetnek, hogy melyik lehet a klasszikus párja, hogyha mindkettőt esetleg felolvassuk, vagy keressük a párját. Úgyhogy irodalmi játékos élményt is tud nyújtani.
Mely nagy költőknek a verseiből válogattak össze Lacfi János és Vörös István olyanokat, amiket átalakítottak és átírtak?
Hú, hát a sor az végtelen. Egy párat azért szeretnék kiemelni, például Babits Mihály, József Attila, Kányádi, Kormos István, Kosztolányi, Móricz Zsigmond, Petőfi, Vörös Sándor, Zelk Zoltán, az ő jó ismert soraival is találkozunk, és ugye az újra gondolt verspárjukkal is, és ez a két szerző nagyon szépen megfogalmazza a könyvnek a fülszövegében, amit szeretnék mindenképpen elmondani, mert engem is nagyon megérintett, hogy nagyon szép gesztusnak találtam, hogy ők ezt így megfogalmazták. Régi verssorok ott csörögnek, ott zörögnek a gyerek kobakokban réges-régóta, valósággal belénk nőttek, szeretettel ízlelgetjük, dédelgetjük őket, nélkülük nem lennénk azok, akik vagyunk. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép tiszteletadás az örökzöldek és a klasszikus, nagy klasszikusok előtt. előtt.
Ezeket a fantasztikus verseket és az átiratokat hogyan rendezték össze a kötetben? Mi volt itt a koncepció?
A versek a köteten belül 4 ciklusba rendeződtek, van az április, a napszúrás, az iskolában egyedül vagyok és este hó. Hát már felolvasva is azt gondolom, hogy eléggé különleges címadók mindenképpen a ciklusok számára, de hogyha egy picit a fogalmak mögé tekintünk, akkor valójában a 4 évszaknak a verseit fogják össze. A könyv egyébként nagyon praktikus a használatot illetően, mert a verseknek mutatója van egy hátul a mutatóknál, és a szerzők ABC-ben rendezték el, úgyhogy kiválóan lehet keresni. Egy picit még azért szólnék az illusztrátor munkájáról is. Magát a verseknek a tartalmát jobban segíti megérteni egy-egy illusztráció, vagy jól elkapott illusztráció. Molnár Zsaklin készítette el a rajzokat, néhol groteszkek, de egyébként nem is rajzok, hanem vidám kollázsoknak lehetne inkább nevezni, és a versek mondani valójából nagyon jól elcsípi azokat a karaktereket, vagy fontos momentumokat, amelyek meghatározzák a verseket. Ez az illusztrátor egyébként Spanyolországban él, és nagyon különleges könyves munkái vannak, ő is ibidíjas alkotó.
Igazi irodalmi és nyelvi kalandozás, tehát, hogyha valaki az Apám kakasa című antológiát a kezébe veszi, mindenképpen ajánljuk nagy szeretettel, és folytatjuk tovább az ajánlót.
Vend és olvasd, könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk az ajánlót Tótné Felföldi Zsuzsanna könyvtárossal, és most következik egy felnőtteknek szóló kötet. Az a címe, hogy És boldogan éltek. Nem tudom, hogy válaszolunk erre a kérdésre magunkba, vagy kíváncsiak-e vagyunk a nagy hősnők történeteiben. Itt most lehet, hogy kapunk erre választ. Miért is ez a cím, hogy És boldogan éltek?
Igen, itt már választ is ad az alcím, Mese hősnők utóélete. A könyv koncepcióját az alcím egyértelműen kifejezi, Mese hősnők utóéletéről olvashatunk. Vagyis egy olyan izgalmas mesebeli utazásra hív ez a kötet, amelyben biztos sokan eljátszottunk már azzal a gondolattal, hogy a gyerekkorunkból jól ismert mesék főhőseivel vajon mi is lehetett, hogy értek véget a kalandjaik, miután ugye a boldog véget érő mesei formulák lezárták a történetet, és hogy tényleg boldogan éltek, amíg meg nem haltak, mi lett a további sorsuk, és hogy miként folytatódott az életük, milyen kalandok vártak rájuk. Na most a Cser kiadó felkérésére a kötet szerzői között 16 neves kortársíró folytatta tovább ezt a gondolatmenetet, és a meseirodalomnak a jól ismert női karaktereinek a sorsát tovább gondolta. 15 írónő, és a kötet végén pedig bónuszként van egy kortárs férfi író, aki tulajdonképpen női alter egójának a meséjét alkotta meg. Nagyon érdekes szerkesztői választás. Úgy érezték, hogy ne legyen minden túl kerek, és ezért belevittek egy szokatlan, kicsit szabálytalant, és ez lett Sárbogárdi Jolán néven tulajdonképpen Parti Nagy Lajos női megtestesítője. Úgyhogy az ő művét olvashatjuk, és hát az eredmény nem lett más, mint hogy elkészült egy igazán különleges mesekönyv, mondhatom felnőtteknek, mert igazi irodalmi csemege lett belőle, amelyben a kedvenc hősnőinkhez csatlakozhatunk, és kalandjaikban az írók által megfogalmazott és megálmodott módon láthatjuk a további sorsukat.
Ez azért különleges ez a kötet, mert szerintem mindenki tovább gondolja, de csak egy nagyon rövid távon, tehát nincs bennünk egy ilyen megszokott dolog, hogy a boldogság után mi következik az életben. Kik voltak azok az írók, akiket ezekre a feladatra felkértek, hiszen ez eleve irodalmilag is úgy gondolom, hogy egy óriási nagy kihívás.
Igen, hát irodalmilag is egy nagyon különleges válogatás lett, és mondani valójában is nagyon ötletgazdag, mert ha belegondolunk, hogy nagyon széles körű a szerzőknek a palettája, már ugye ez is jelenti azt, hogy számíthatunk rá, hogy nagyon sokféle egyéniség, nagyon sokszínű olvasatot tud produkálni. Hát nem a teljesség igényével, de egy-két szerzőt kiemelnék, Berg Judit, Boldizsár Ildikó, Karafiát Orsolya, Kemény Zsófi, Szvoren Edina és Ugron Zsolna talán, még Rakovszki Zsuzsa, tehát ők talán a jobban ismertek, és vannak a kevésbé ismertek, de pontosan ezért jók ezek az ilyen válogatások, mert majd később ők is ismertekké válnak, és keresni fogják az olvasók, ha megszeretik a stílusukat.
Nézzük akkor azokat a meséket, amelyben a főhősnőknek az életét tovább olvashatjuk ebben a kötetben.
A kötetben olvashatjuk Csipke Rózsika, Hófehérke, Aranyhaj, Alíz, Holle Anyó, Doroti, Hókirálynő, és a halász nagyra vágyó feleségének, vagy a kis hablány történeteit is. Ezek tulajdonképpen novellák lesznek, vagyis ezek a felnőtt mesék ott kezdődnek, ahol a valamikori gyerekmesék véget értek.
Azt mondhatjuk, hogy mi emberek szeretjük a boldog befejezéseket, de azért biztos, hogy vannak igazságtalannak tűnő helyzetek is. Hogyan végződnek ezek a mesék, ezek a történetek a felnőttek számára?
Igen, hát szeretjük a boldog befejezéseket, aminek értelmében hőseink számos kihívás leküzdése után elnyerik majd méltó jutalmukat, a gonosz elnyeri méltó jutalmát, és azt gondoljuk, hogy talán így áll majd helyre a világrendje, amely biztonságot és erőforrást is jelent számunkra, hogy a gyerekek is ezért szeretik a boldog és jó befejezéseket, mert megerősítést éreznek belőle, hogy valójában a virág rendje helyreállítható, és hogy minden rendben fog tovább zajlódni. Viszont azt kell mondani, akinek van egy kis élettapasztalata már, hogy valójában ez az életben nem mindig teljesül így, nem mindig jó a vég, és bizony érnek bennünket igazságtalannak tűnő helyzetek, de mégis vágyunk, az emberbe benne van ez az alapbeállítottság, hogy várjuk a happy endet, a pozitív üzeneteket, ez ad erőt, és hát a remény mindig ott kell, hogy legyen, hogy mindig érdemes küzdeni.
Milyen történetek kerekedtek ki ebből az elgondolásból, hogy a mesehősnők életét folytatták? Milyen tanulságokkal gazdagodik az, aki elolvassa ezt a könyvet?
Ugye, amíg a klasszikus mesékben nagyon sok esetben kifejezetten a hagyományos férfi-női szerepekkel találkozunk, addig itt az újragondolt történetekben, ezekben a novellákban már napjaink megváltozott társadalmi jelenségeire reagálnak. Nyilván ez az alkotóktól is függ, nyilván az ő gondolatvilágukat tükrözi. Nagyon időszerűek, jelenkori problémákat jelenítenek meg, van amelyik humoros, és van olyan is, ami kifejezetten meghökkentő. A legtöbb szerző kortárs környezetbe helyezte a folytatását, ez úgy történt ugyanis, hogy a szerkesztők rábízták a szerzőkre. Tehát ez meg volt az alapkoncepció, hogy ugye folytatjuk a meséket, de a folytatást illetően mindenki szabadságot kapott, illetve szabad gondolkodást, és ezért tényleg nagyon különlegesek lettek a történetek. A mai történetként értelmezték tovább a meséket, ezért nyelvezetükben is modernkori szlengekkel és technikai eszközökkel megspékelve találjuk ezeket a történeteket. Tehát nagyon nekünk szólnak, akik most élünk a mai valóságban.
Érdemes kézbe venni tehát ezt a kötetet is, és boldogan éltek ez a címe, a mesehősnők utóéletét olvashatjuk több szerző tollából. Még egy nagyon különleges könyv van hátra, ezt fogjuk ajánlani néhány perc múlva, maradjanak velünk.
Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a könyvajánlók sorát egy egészen különleges kötettel, Shinrin Yoku, a fák gyógyító ereje című könyve, egy egészen különleges felfogás, az erdőkről, a fákról szól, de hogy pontosan hogy is íródott, mit is tartalmaz, arról Tótné Felföldi Zsuzsanna fog most bővebben beszélni. Kiknek érdemes kezükbe venni ezt a kötetet?
Tulajdonképpen mindenkinek ajánlható, szerintem. Természetesen a felnőttek ennek a filozófiáját jobban átérzik. A gyerekek minden esetre annyit érezhetnek, vagy láthatnak belőle, hogy maga a könyv átlapozva is egy élmény, tehát olyan, mintha kint tennénk a természetben, csodálatos fotókkal illusztrált, természetesen ilyen természetjárásra csábít, úgyhogy mindenképpen érdemes kézbe venni. Azt is mondhatnám, hogy maga ez a könyv egy igazi bakancslistát bővítő tartalommal bír, én ezt így fogalmaztam meg magamnak. A boldogságnak, mint mondják, ugye nincs általános receptje, mégis minden népnek megvan a boldogság formulája a mindennapokra, és mostanában ezek a tartalmú könyvek nagyon nagy számban kerülnek kiadásra. A skandinávok különösen jeleskednek ebbe, minden skandináv népnek megvan a saját kialakult életfilozófiáról szóló könyve, és most a japánok is jelentkeztek egy boldogság recepttel, ami jelen esetben ez a Fák gyógyító ereje című könyv. A könyvnek a hátterét az adja, hogy 1980-as években a japán kormány megalkotta a Shinrin Yoku kifejezést, a könyvnek egyébként ez a fő címe, mondván, hogyha hosszas sétát tesz az ember az erdőben, akkor olyan, mintha megmártózna benne. Ennek a japán elnevezésnek a jelentése az erdei atmoszféra magunkba szívása, vagyis az erdőfürdőzés. Japánban ezt tudományosan is igazolják, hogy az erdőben eltöltött idő kifejezetten jó hatással van az egészségünkre.
Nagyon különlegesen épül fel ez a könyv, hiszen egészen szellős az írások, a szöveges részek és az utána következő képek sora. Milyen hangulatot kelt ez, hogyha valaki kézbe veszi?
Mindenképpen természetben szeretné eltölteni az idejét, én azt gondolom, tényleg a képeknek is nagyon hívogatóak, nagyon szépek, és ha valaki nem csak elolvassa, hanem lapozgatja a könyvet, és egy-egy fejezetnél hosszas időt esetleg eltölt vagy megáll, egy-egy pillanatra akár, akkor is nagyon sok információval szolgál a könyv, hihetetlenül jól fel van építve, és tartalmi mondani valójában is nagyon erős.
Mit is jelent tulajdonképpen az erdőben eltöltött idő, ugyanis a könyv elején ez is szerepel, hogy az erdőfürdőzés tudománya és művészete.
Az erdőfürdőzés persze nem szó szerint értendő, természetesen ez egy szemlélődésre épülő módszer. Tágabb értelmezésben azt is jelenti, hogyha valaki megmártózik az erdei környezetben, vagyis sétál, kimegy egy kicsit a természetjárást, részesíti előnybe. Ez egy természetközeli filozófia, és valójában semmi más konkrét célja nincs, mint az, hogy jól érezzük magunkat. Bizonyították már a japán tudósok, hogy hosszú távon az egészségre nagyon jó hatással van a rendszeres természetjárás, valamint a leveleknek az izegése, madarak éneke, a fényeknek és az árnyaknak a játéka, és a zöld szín is nagyon jó terápiás hatással van. Valójában olyan érzékszerveink lépnek életben ilyenkor, amelyeket a hétköznapi életben nem is használunk, mert a technológia világában élve nagyon sok érzékszervünket nem egyformán működtetjük, vagy nem mind az ötöt egyszerre működtetjük, hanem rész működések vannak, és ugye ez egy idő után enerváltá teszi az embert. Most gondoljunk arra, hogy nagyon sok háztartásban is már bekerültek a technikai eszközök, amelyek különböző fényeket, villogásokat bocsájtanak ki, tehát ezek hatását is vizsgálták ennek tükrében, és megállapították, hogy bizony hatással van ránk, és kialvatlanságot okoz első körben.
A könyvnek a szerzője kutatásokat is végzett, hogy tulajdonképpen hogyan lehet az erdőben járással, az erdőben eltölt idővel csökkenteni a stresszt, illetve a jótékony hatások hogyan alakulnak ki a szervezetünkbe.
Kutatásai igazolták, hogy növények közelében eltöltött idő csökkenti a stresszt, normalizálja a vérnyomást és energiával tölt fel, erősíti, és ugye ez hosszú távon majd erősíti az immunrendszert. Ez a könyv kiválóan alkalmas arra is, hogy egy picit megismerjük a japánok gondolkodásmódját, és azt a holisztikus felfogást, ahogy a természethez viszonyulnak. A könyv nagyon sok fotóval illusztrált, gazdag természeti környezetet mutat be, vadregényes tájakat, erdőket, mezőket, és tényleg a természet ereje a fotókon is átjön. Japánban 44 bejegyzett ilyen erdő létezik, amelyet ajánlanak terápiás célzattal, de azt mondhatjuk, hogy bármilyen erdő alkalmas arra, hogy ezt megéljük. A lényeg, hogy minél több fa legyen, legyenek benne öregebb fák is, minél kevésbé legyen szennyezett a levegő és a kimozdulás. A közös együtt töltött idő, a minőségi idő számít itt.
A könyvben arra is van lehetőség, hogy tanácsokat kapjunk, hogy hogyan is kell az erdőben járni, ezt hogyan fogalmazta meg a szerző.
Nem csak az erdőben járás, hanem még azt is tanácsként szánja, hogy az akár az otthonunkba hogy csempészhetjük be az erdőt, ugye akár illóolajok vagy szobanövények tekintetében, illetve ajánlja a mezitláb járkálást a talajon, füvön vagy homokon, mert ők azt írják, hogy a leföldelés számukra nagyon fontos, ők ezt tudományosan igazolják, hogy ennek nagyon fontos jelentősége van az emberi szervezet és a jól élés szempontjából. Elgondolkodtató jövőképet is tár egyébként az erdőkkel kapcsolatban elénk a szerző, egy világtérképen pedig 40 gyönyörű erdőt mutat meg, ahol világméretűleg tényleg lehet ilyen erdőfürdőzéshez csatlakozni. A záró fejezetben van egy POMS teszt, amely egy hangulati skála kérdőív, és tulajdonképpen a lelkiállapotunknak a feltérképezésére szolgál. Ezt pszichológusok dolgozták ki, és ez bárki kitöltheti ezt a tesztet egy családi kirándulás megelőzendő, és a családi kirándulást követően, és a két tesztnek, az elő- és utó teszt kitöltésének, az összehasonlításának az eredményeként ugye kap egy skálát, és van egy pontértéktáblázat, ahol fel tudjuk mérni, hogy az éppen meglévő lelkiállapotunk a séta elején milyen volt, és a kirándulást követően milyen lett. Úgyhogy a könyv azért arra biztat, hogy a teljes csendet ugye nehezen tudjuk megélni így a mindennapokba, és hogy milyen nagyon fontos lenne néha a zajoktól távol egy picit elcsendesülni. Azt gondolom, hogy nincs más teendőnk ezek után, mint kilátogatni egy közeli erdőbe vagy parkba, és ezt megpróbálni, hogy milyen érzés.
Itt a tavasz, úgyhogy lehet így tervezni, és érdemes ezt a könyvet is áttanulmányozni, lehet, hogy picikét másként megyünk majd az erdőben, és tudatosabbak is leszünk. Nagyon szépen köszönjük az információkat és az ajánlott köteteket, bízom benne, hogy nagyon sok hallgatónk választ majd ezek közül.
Én is köszönöm a lehetőséget, és várjuk szeretettel a kedves olvasókat.
Tudni Felföldi Zsuzsanna könyvtárossal beszélgetünk, Mészáros Erika búcsúzik önöktől, viszont hallásra.